Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. Ádár hó 11-e, a polgári naptár szerint 2015. március 1-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Obama megszegi Izraelnek tett ígéretét, írja Jeffrey Goldberg újságíró az Atlantic-ben. Benjamin Netanyahu miniszterelnök ma utazott el Washingtonban, hogy a kongresszus előtt beszédet tartson. Az egyiptomi bíróság terrorszervezetnek nyilvánította a Hamaszt. Híreink után Keller Tibor fotoművész, történész összeállítását folytatjuk. Most a részletes híreink. A Mi Izraelünk szervezet kiállt Benjamin Netanyahu kormányfő mellett, és sok sikert kívánt az amerikai kongresszus előtti beszédjéhez. Ez egy sorsdöntő lépés a miniszterelnök részéről. Izrael államának sorsáról van szó, egy újabb vészkorszak megakadályozására tett hatalmas erőfeszítésről. A vészkorszak egyik nagy tanulsága, hogy tilos hallgatni a fenyegetések látán, írta a szervezet nyílt levelében a kormányfő elutazásának alkalmából. 75 évvel ezelőtt az amerikai zsidó vezetők jó része elhallgattatta a nácizmus veszélyére felhívókat, figyelmeztetőket, és minden erejükkel az amerikai kormány elleni tüntetések, tiltakozások elnémításán fáradoztak. Ez lehetővé tette, hogy az amerikai kormány, főleg eleinte, ne lépjen fel keményen a náci Németország ellen. Ebből a náci kasza következtetés vonták le, hogy az európai zsidók sorsa senkit sem érdekel, tehát elpusztításuk sem fogja különösebben mélyen érinteni senkit. Így lehetett 6 millió zsidó embert, köztük 1,5 millió gyereket legyilkolni, emlékeztetett mindenkit a nyílt levelében a Mi Izraelünk szervezet. Benjamin Netanyahu miniszterelnök ma utazott el Washingtonba, hogy a kongresszus előtt beszédet tartson, a kormányfő kijelentette, az egy sorsdöntő történelmi utazása részéről. Én az egész ország küldöttje vagyok, azoké is, akiknek véleménye nem egyezik velem, és nem támogatnak. Ami fontos, az az ország jövője és biztonsága, és a jövő biztosításáért mindent megteszek, mondta Benjamin Netanyahu kormányfő. Az amerikai biztonsági körök egyetértenek abban, hogy Obama elnök egy a szabad világ számára nagyon rossz, gyenge egyességet akar aláíratni. Minden áron az iráni rezsimmel be kell vallani, hogy ezzel a rossz egyességgel Obama megszegi Izraelnek tett ígéretét, írja Jeffrey Goldberg újságíró az Atlantic-ban. Izraeli politikai elemzők szerint tulajdonképpen nincs mit csodálkozni. Obama a szó és ígéret szegés szinte művészeti szintre emelte az iráni diktatúrával kötetendő egységből az eredeti amerikai követeléseket, feltételeket szinte teljesen kiradíroztatta, hogy megfeleljen az irániak követelésének. Meir Dagan volt Mossad főnök nem régiben, kijelentette, hogy Izrael nem egyezik bele abba, hogy az iráni diktatúra atomfegyvert birtokoljon. Mi fog történni abban az esetben, az irániak megszegik az egyességet, hisz az egyesség értelmében az amerikaiak nem fognak új szankciókat kivetni, sőt, a meglevőket fokozatosan felszámolják, tehát Obama nem hagy a kezében az Egyesült Államoknak effektív reagálási lehetőséget az iráni egyességszegés esetére. Nincs semmi válasz arra, hogy mi történik akkor, ha az egyességben kijelölt időszak lejártával az iráni diktatúra újból elkezdi, jobban mondva folytatja a kislángra tett atomfegyver projektjét. Izraeli politikai szakértők szerint Obama elnököt ezek a kérdések nem érdeklik. Obama adminisztráció szerint az irániakkal aláírandó egyesség elnökségének a csúcsának fog számítani, ezzel végül is elvégezte a küldetését, amiért a kemény ideológiai támogatói tábora rászavazott. A választási kampányának szlogenje a Yes We Can Change, ez volt a változás, amit Obama okozott, az az iszlamista fundamentalizmus hatalomra segítése, mely majd a fehér emberrel azonosított európai civilizációt elpusztítja, legalábbis az Obama ideológiai melegágyát képező ultraradikális amerikai körök elképzelése szerint. Az egyiptomi bíróság terrorszervezetnek nyilvánította a Hamaszt, az egyiptomi bíróság először a Hamasz fegyveres alakulatát, az Izzadin el-Kasszemet bélyegezte meg terrorszervezetnek. A legújabb döntésében már az egész Hamasz szervezet terrorista csoportnak számít. Eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotoművész történész műsorát folytatjuk.
A magyar zsidó tudósok által kezdeményezett atomkorszak 6000 dolláros költségvetéssel indult Amerikában. Szilárd Leó a legbátrabb, de talán legkomolytalanabb is az öt nagy, Tellerede, Wigmer Jenő, Neumann János, Kármán Tódor és jómaga Szilárd Leó közül, aki valójában elindította az atomkorszakot. Ő az, aki szembefordul a sorssal, a részlet kérdésekkel nem foglalkozik, kizárólag a lényegre tör. A részlet kérdéseket másokra hagyja. Így kapcsolódott Szilárd Leó munkássága Enrico Fermihez, aki már kívül esik az általunk követett öt nagy csoportján, de akivel együtt építi meg a chicagói sportpálya alatt a világon első ellenőrzött atommágiát. Ezután kapcsolódik be szívvel, lélekkel a Los Alamosi bomba megépítésének munkájába. Ő mindenütt a gyufa szerepét tölti be, amely a lángot fellobbantja. Mi most abban a pillanatban lépünk be a New York-i Columbia Egyetem egyik irodájába, ahol Tellerede nyugodtan lapozgatja jegyzeteit, és Szilárd Leó váratlanul betoppan hozzá. Egri György így adja vissza a Teller-Szilárd párbeszéd részleteit. Szilárd, nem vinnél ki Long Islandra? Wigmer ma nem ér rá. Teller, Long Islandra? Hová? Szilárd, ahol Einstein lakik. Teller, hol lakik Einstein? Szilárd, nem tudom. Teller, rendben van, kiviszlek. Szilárd nem vezetett autót, viszont Tellernek volt egy öregedő 1935-ös Plymouth-ja. Miután a Peconic helyiség név is felbukkant, valahogy Szilárd agyában elindultak az ismeretlen kis település felé, a világ leghíresebb tudósához. Azt remélték, hogy aláírja ezt a levelet, amelyet közösen fogalmaztak meg. Teller később így mesélte el a történetet. A helyiségbe érve egy 10 éves kislányt kérdeztünk meg, tudja-e, hol lakik dr. Einstein? Fogalma sem volt róla. Szilárd, ismersz egy bácsit, akinek lobogó fehér haja van? Kislány, az, aki mindig csoszog? Szilárd, igen, az. A gyerek tüstént odavitt minket a házhoz. Szilárd átnyújtotta Einsteinnak a legépelt levelet, aki pihenő ruhában és papucsban fogadta vendégeit. Teázás közben átolvasta a levelet és aláírta. Teller szerint Szilárd Leó volt a levél szerzője, bár társszerzőként Wigmer Jenőt is megjelölhetnénk. A levél 1939. augusztus 2-i keltezéssel Einstein céges levélpapírján érkezett a címzethez. De lássuk a tartalmát. Franklin Delano Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke, Fehérház, Washington DC, uram. Enrico Fermi és Leo Szilárd bizonyos újabb kutatásai, amelyekről kéziratok formájában értesültem, arra engednek következtetni, hogy az uránium elemet a legközelebbi jövőben új és fontos energiaforrássá lehet átalakítani. A helyzet bizonyos aspektusai láthatóan figyelmet igényelnek, és a szükséges, gyors cselekvést kívánnak a kormánytól. Ezért úgy gondolom, hogy az alábbi tényekre és javaslatokra kötelességem felhívni az ön figyelmét. Az elmúlt 4 hónap kísérletei folyamán Franciaországban Joliot, Amerikában Fermi és Szilárd munkájának eredményeként nagy mennyiségű urániumban nukleáris láncreakció idézhető elő, új, rádiumhoz hasonló elemek nagy mennyisége révén. jelenleg csak nem bizonyosnak látszik, hogy ez a közeljövőben megvalósítható. Ez az új jelenség bombák gyártásához is vezethet, és elképzelhető, bár nem biztos, hogy így módon rendkívül erős, új típusú bombákat lehet készíteni. Egyetlen ilyen bomba, ha hajóval szállítják, és egy kikötőben rombatják fel, nagy valószínűséggel elpusztítja az egész kikötőt a szomszédos területtel együtt. Igen valószínű azonban, hogy egy ilyen bomba túl nehéz lesz légiúton való szállításra. Az Egyesült Államoknak csak igen szegény urániumérc készletei vannak. Jó minőségű urániumérc található Kanadában és az egykori Csehszlovákiában, de az urániumérc legfontosabb lelőhelye a belga Kongó. Tekintettel erre a helyzetre, ön és kívánatosnak tarthatja, hogy a kormányzat, illetve láncreakción dolgozó tudósok között egyfajta állandó kapcsolat létesüljön. Az egyik megoldás erre az lenne, ha ezzel a feladattal egy olyan személy bízna meg, aki talán nem hivatalos minőségében teljesítene szolgálatot. Teendői közé a következők tartoznának. A. Közeledni a különféle kormányhivatalokhoz, és állandóan tájékoztatni őket a további fejleményekről, továbbá javaslatokat előterjeszteni kormányzati lépésekre vonatkozóan, különös figyelemmel arra a problémára, hogy uránium ellátmányt biztosítson az Egyesült Államok számára. B. Meggyorsítani a kísérleti munkát, amelyet jelenleg az egyetemi laboratóriumok költségvetési korlátai határolnak be, és hogy pénzalapokat szerezzen, amennyiben ez szükséges, olyan magánszemélyekhez fűződő kapcsolatai révén, akik hajlandók hozzájárulni ehhez az ügyhöz, és akik talán megfelelően felszerelt ipari laboratóriumok együttműködését is megszereznék. Értesülésem szerint Németország lényegében megszüntette az uránérc eladását az általa áttett csehszlovákiai bányákból. Az, hogy a németek ilyen korai cselekvésre szánták el magukat, annak tükrében válik érthetővé, hogy von Weizsäcker, német államtitkár fia, a berlini Vilmos császár intézetben dolgozik, ahol folyamatosan megismételnek olyan urániummal kapcsolatos munkálatokat, amelyekhez hasonlók Amerikában is folynak. Őszinte nagyra becsüléssel, Albert Einstein. Szilárd átadta a levelet személyes ismerősének, egy Gustav Stolper nevű osztrák menekült közgazdásznak egy memorandum kíséretében, amelyben vázolta, hogy lassú neutronok alkalmazásával a láncreakció teljesen biztonságos. Ő jutatta tovább Alexander Zakshoz, a New Yorki bankárhoz, aki közeli barátságban állt Roosevelt elnökkel. Egy ilyen láncon keresztül is a levél, amelyet a budapesti magyar zsidó emigráns csoport fogalmazott és Einsteinnál aláíratott, Roosevelt elnök kezébe került. A Roosevelt adminisztráció azonban megtette az első lépéseket. A mi tudós csoportunk eredetileg 15 ezer dollárt igényelt, de utólag megalkuttak 6 ezer dollárban. Ezek szerint az atomkorszak az Egyesült Államokban 6 ezer dolláros költségvetéssel indult útjára. Az európai események rohamosan követték egymást. 1939 tavaszán Lengyelország leigázása után Németország, a következő évben szinte akadálymentesen rohanta le Dániát és Norvégiát, majd májusban Belgiumot és Hollandiát. Rövid szünet után kitört a II. Világháború, a többi történelem.
Kedves hallgatóink, önök akkor Izrael magyar nyelvadását hallották, Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Jerusalem.